Szóval, a mai üzenet 1 Korintus 15-ből lesz, ugye mert, hogy március 15-e van, akkor az 1 Korintus 15-ből. 1 versről szeretnék prédikálni, a 10-es versről, de ezen gondolkodtam, hogy csak, ha csak a 10-es verset olvasom, akkor mit fog szólni hozzá a 9-es vers? Persze, mert mindig csak az a 10-est olvassák el, mindig csak. Ha meg a 9-est olvasom, akkor mit fog szólni az összes előtte lévő vers? Úgyhogy az első verstől olvassuk, jó? 1 Korintus 15, első verse. Csak azért, hogy meglegyen a szövegkörnyezetünk, és ne kiragadjunk néhány mondatrészletet, és aztán fűzzünk rá ordinári nagy béna teológiákat. Jó? Tehát... Az első verstől, 1 Korintus 15:1. Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az örömüzenetre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Ez lett a hitetek alapja, és ezáltal fogtok üdvözölni, ha hűségesek maradtok hozzá, ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg, úgy, ahogyan az írás előre megmondta. Azután eltemették, de a harmadik napon feltámadt, úgy, ahogyan az írás előre megmondta. És hogy a feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, azután a 12 apostolnak. Azután egy alkalommal egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak. Megjelent Jakabnak is, majd a többi apostolnak is. Végül, mindezek után nekem is láthatóan megjelent Jézus, aki olyan vagyok, mint a túl későn született gyermek. Tehát ő nem koraszülött, hanem későn született. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között. Sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten eklézsiáját, gyülekezetét. Oké? És a 10. versben jön egy nagyon különleges szó, talán a legnagyobb szó és a legkülönlegesebb szó a Bibliában, ez pedig a de. 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 Oké? Tehát így... Tehát nagyon lehúzza magát, nem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten gyülekezetét, de, és mindenki mondja azt, hogy de, de. Tehát minden annyira rosszul ment, de. Azt hittem, hogy most már mindennek vége, de. Elkaptak, és a keresztfára szegeztek. De. Eltemettek pénteken. De. És aztán tudjuk a többit. Vasárnap feltámadt. De azt mondja a 10. vers, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. Úgyhogy a mai témánk, címet már tudod, mert fel van írva a papírra, a darálásban rejlő ajándék. Érezted már, érzed magad a darálót mostanában, a héten? Soha. Igen. De ez az egész, ahogy itt Pál előadja, tehát ez egy olyan, ilyen alázatosan büszkélkedik, vagy úgy tűnik az embernek, így első olvasatra, hogy itt mit, adja már, és persze tudom, hogy ez a Pál apostol, meg minden, meg amúgy, ha Pál apostol írja, akkor elvileg csodálatosnak kéne lennie, ugye, mert ha Pál apostol írta, tehát akkor az biztos, hogy csodálatos. De őszintén szólva, én nagyon szeretem a Bibliát, de ez nem változtat azon, hogy Ja, azon nem változtat, hogy igaz. Tehát, de ennyi idő után már van néhány figura így a Bibliában, akiket úgy nem kedvelek. Tehát úgy... És hogy Pál is olyan, ha felszínesen ránézel, akkor olyan most miért csináld ezt, Pál? Tehát itt mindenkitről ilyen nagy dolgokat írsz, aztán magadat meg lehúzod a por alá, utána meg az összeset lefikázod, hogy de én mégis ezeknél mind többet csináltam, de aztán... Tehát, tudod, és akkor így belegondoltam, hogy hát, szerencsétlen Isten, hogy milyen emberekkel kell munkálkodnia. Tehát mennyi baja van velünk, nem? Tehát itt van ez a Pál, vagy ott van Jónás. Az is, tehát amit művelt, tehát hogy annyi macerán kellett Istennek keresztül mennie miatta, hogy végre elprédikálja azt az egymondatos üzenetet, hogy 40 nap, és jön rátok az ítélet. Tehát körülbelül ez volt az üzenet, ezt kellett prédikálni. Jónás meg menekült, úgyhogy Istennek vihart kellett küldenie rá, halat kellett küldenie, hogy kapja be a hala Jónást, aztán azt a halat valahogy el kellett irányítani azokhoz a partokhoz, ami közel van Ninivéhez. Tehát, hogy annyi macera van, érted? Tehát, hogy... És csak Jónás, csak egyszerűen csinálnod kellett volna azt, amit Isten mond. És akkor reprédikálja nagy üzenetet. 40 nap, és Ninive elpusztul. Ennyi erővel akkor a Ninive takarító csapat vezetőjét, vagy bárkit megkérhetett volna, vagy a utcaseprőjét, ezt mondjad már ezeknek az embereknek. Tehát, hogy bárkit megkérhetett volna erre. Na mindegy, tehát itt meg Pál ilyen idegesítően magyaráz itt ebben az 1 Korintus 15-ben. Na jó, kicsit idegesítően. Persze valószínűleg nem érdekelt, hogy most idegesíti el vagy sem az embereket, de... Most csak elmesélem, hogy én hogy éltem meg ezt, mikor így gondolkodtam. Aztán rájöttem, hogy nem is nekem írta Pál, hanem a korintusiaknak. Úgyhogy most mit idegeskedek rajta. Tehát... Na mindegy, a lényeg az, hogy aztán így rájöttem, hogy Pál próbálja rábírni a korintusi gyülekezetet arra, hogy éljék meg azt, amit Isten beléjük fektetett. Tehát ezt próbálja elérni, hogy srácok, kaptatok Istentől egy csomó mindent. Éljétek meg azt. És tényleg, az élet egyik nagy kihívása az, hogy megéljük mindazt, amit Isten tett értünk bennünk. És amit kaptunk tőle, amit belénk helyezett. De az a helyzet, hogy ami ezt nagyon igyekszik megakadályozni, vagy nem is igyekszik, hanem sikerül megakadályozni, ezt tudod mi? Az élet darálója. Tehát az élet darálója az tökéletesen eléri azt, hogy az, amit Isten belénk helyezett, azt ne használjuk. És Isten dicsősége annyira hatalmas, és lenyűgöző, és tudod, mikor így együtt vagyunk, az teljesen más érzés. Belépsz egy burokba, belépsz egy másik világba. Tehát azon tűnődtem egyébként, hogy tudnám-e prédikálni ugyanezt az üzenetet, ha mondjuk el kéne mennem a munkahelyedre és abban a légkörbe. mert lehet, hogy neked is teljesen más itt így Istenről gondolkodni, meg az üzenetre, és aztán belépni a munkahelyre, és megtorpansz a küszöbnél, bejáratnál, fölnézem, bemenjek, nem menjek, és tudod, vacilálsz, vagy elbizonytalanodsz, vagy hirtelen eltűnnek az igék, vagy a gondolatok, vagy a jó mondatok, de mindegy is. Tehát, hogy tisztában vagyok azzal, hogy az evangéliumot meg kell éljük. És nem a templom falain belül, hanem azon kívül. Oké? A hétköznapok darálójában. És az élet az bizony egy daráló, és a házasság az egy daráló. Gyereket nevelni daráló. Igen, az eskük csodálatosak, amikor ott vagy az esküvön, oj, de jól hangzanak azok az eskük. De De van egy csomó dolog, amit nem raktunk bele az esküben, mert fogalmunk se volt, és ez, aki segített az esküben, az sem szólt semmit azokról a dolgokról, úgyhogy nem voltak benne. De 4-5 évvel később azokat az esküket újra lehetne írni, lehet, hogy teljesen más dolgokat írnánk bele, mert jól hangzanak, hogy betegségben, egészségben, amíg a halál el nem választ, meg mit tudom én, de amíg a halál el nem választ, darálóban vagyunk. Tehát, hogy tehát jó dologot esküt teszünk, hogy kibírjuk, de és közben meg megy az élet darálója. Minden területen, most nem csak azt mondja, hogy a házasságban, hanem minden területen. És tudod, hogy példa. Most tényleg emlékeztetnem kell téged arra, hogy tankolni kell az autóba? 50 éves vagy. 20 éve vezetsz. Nem lehet ott hagyni a házat üres tanka, például ilyen egyszerű dolgok. Vagy mit tudom én, tehát, hogy tudod, milyen dolgok miatt válnak el az emberek. Például a 791. szanaszét hagyott zokni. Oké, tehát ilyen komoly dolgok. Nagyon komoly dolgok miatt vannak, tehát nem nagy dolgok, csak a 791. párnál úgy betelik a pohár, és tudod, mert szóltam már 790-szer, most már többet nem szólok. Tudod, és akkor vége. Tudod, nem az anyád vagyok, szedd föl magadnak. Tehát, és akkor csá. Tehát daráló. Daráló. És összezavar a dolog, mert azt gondolnánk, hogy emberek nagy és szörnyű dolgok miatt hagyják ott például mondjuk a munkahelyüket. Vagy én azt gondoltam sokáig, hogy ilyen katasztrofikus helyzet kell, vagy esemény kell ahhoz, hogy feladják dolgokban. Feladjanak dolgokat, de nem. Sok apró dolog egymásra rakva. Tehát ez a... Tudod, mikor hogy belekerülsz, akkor még úgy egybe vagy, aztán amikor nézed a kiáratot, akkor így érkezel darabokban. És szép lassan tekerődik. Figyelj, a daráló miatt rakják le a pásztorok a klepetusukat, vagy mit, a mikrofonjukat. A daráló miatt. Nem azért, mert egy valami szörnyű dolog történik. A daráló miatt. Nem azért, mert nem szeretik többé Jézust. Vagy mert elhagyták az első szeretetet, hanem daráló. Megy a daráló. Tudod, a daráló miatt adják föl emberek a szolgálatokat. Mert, tudod, és ez igazából a mi hibánk, vezetők hibája, mert amikor jelentkezik valaki szolgálatra, lelkes, mi a dicsőséges részét mondjuk el. Hogy és akkor úgy, és ez fantasztikus, és csodálatos, és hatalmas lehetőség, és egy szót nem szólunk a daráló részéről a szolgálatnak, hogy ez mivel jár, milyen energia befektetés, hogy mi történhet ezekben a helyzetekben. Tudod, tehát, hogy a dicsőséget mutatjuk be, a daráló részét nem. Tudod, én nem csinálom tovább. Biztos, hogy nem csak így lehet az urat szolgálni, csinálok valami más. Most csinálom a magam módján. Ként. És tudod, lehet, hogy jelentkezni szolgálatokra, egyébként lehet jelentkezni, mert a büfére lehet jelentkezni, hova lehet még jelentkezni, lehet az osztásra is jelentkezni, vagy üdvözölni az ajtóba, jó vagy spriccelni mindannyiótokat a fertőtlenítővel, köszönni, spritz, néhányan a szátokat tartottátok. Ja. Ez egy másik spritz, a mentolos. Na, úgyhogy... Tehát az a helyzet, hogy darálóban vagyunk. Na, csak ezt akarom mondani. És aztán... Jézus nevében, agyesz-bugyesz. Oké, tehát ez daráló. Tehát daráló. Úgy értem, egy jó daráló, tehát szolgálat egy jó daráló, és Isten nagyszerű dolgokat fog tenni, de daráló. És tudom, hogy ez nagyon inspiráló bevezetője az üzenetnek, de tudjátok, ezt lehet megfordítani. Na, de akkor még mondok példát. Jaj, hogy fogják hívni a kis babát? Jaj! Csinálni babaváró partit, meg mit tudom én miért. Csinálnak ilyen leleplező partit, ilyen nem, vannak már ilyenek is, nem tudom, mikor fog ez nagyon bejönni, hogy mit tudom én, milyen színű por jön ki a lufiból, tudod, kidurantjuk, és akkor az anyuka leleplezi a családnak, meg apukának, hogy milyen színű kék por, vagy rózsaszín por durran ki a lufiból, tudod, és akkor ott vagy síros apukák vannak, vagy örvendezés apukák. Nem jött akkor, nem, nájt akart. Na, úgyhogy, na mindegy, az a lényeg, hogy ott van nagy várakozás, de mindezek után jön a daráló. A pelenka daráló, vagy a pelenkázós daráló, vagy az éjjel nem alszom daráló, fáj a hasa daráló, tudod, a hosszú éjszakák és nappalok darálója, ugye, az energiaitalok darálója, az újszülők élete. De, ugye mindenben van, de. Ugye a kisgyerek, tehát a csecsemőkből meg kisgyerekek lesznek, és onnantól kezdve megszűnik. Ugye? Tehát nincs többé daráló. Így van ez? Dehogy van így. Dehogy van így. Tehát... nincs visszaút, meg itt vagyunk, segítünk. Na, tehát, úgyhogy ha itt ül a gyereked melletted, vagy majd visszajön, akkor csak mondd neki, hogy drágám, daráló vagy. Drágány, darálóak vagytok. Ja. Persze szeretünk és hálásak vagyunk, értetek. Na, de a lényeg az ez ebben. Figyelj, a lényeg az ez ebben, hogy nem vagyunk hálátlanok, vagyis hálásak vagyunk azért, amit Isten adott nekünk. Értjük. Attól függetlenül, hogy daráló, és van benne ilyen, de hálásak vagyunk Isten ajándékáért. Oké, tehát... Ja, hálásak vagyunk, mert Isten ajándéka. Tehát nem ezért rossz a hozzáállásom helyzetekben, amikor ott vannak a nehézségek. Tudod, és nem ezért van az, hogy néha nem akarok jönni. Úristen, mi van, Balú, te nem akarsz néha jönni? Hát néha van olyan. Reggelre ez megváltozik, de néha van olyan. Én nem megyek. Hagyom mindenki békén. Elég volt. Ja, de tudod, tehát, hogy meg tudom, hogy például vannak olyanok, akik így szeretnék nem feltétlenül az én életemet, hanem úgy nézzük mások életét, és mi szeretnénk a másik életét, meg szeretnénk az ő életét, meg milyen jó lenne, ha az enyém olyan lenne, mint az övé. Vagy igen, hogy olyan lenne az enyém, mint az övé. És összehasonlítom magam mással, és amúgy én meg marha rosszul érzem magam abban, amin van, meg amit kaptam, és még bűntudatom is van dolgok felől, vagy fordítva, látom, hogy valakinek rosszabbul megy, és nekem bűntudatom van, mert látom, hogy nekem jó, neki meg nem jó. Tehát egy csomó minden miatt így az ember rágódik belül, és felmerül bennem, hogy tényleg végül is lehetne rosszabb az én életem is, és tudod, Balú, mit sírsz? Néha így föl kell mosnom magamból. Mit siránkozom már? Van, aki kórházban van, van, akinek ez sincs, valakinek az sincs. Milyen jó dolgod van? Családod van? Egybe vagytok? Töttörö-töttörö? Csomóan szívesen helyet cserélnének veled? Tudod? Úgyhogy rájöttem, hogy nekem ezt az életet kell élnem. Úgy értem, hogy most nem panaszkodom, hogy valami rosszban kell benne lennem, csak könnyen a jót is az ember rosszul látja, vagy rossznak látja, mert hasonlítgatunk, vagy nézünk mást. És azt kell mondjam, hogy ez az én darálom. Ez van. Amiben vagyok, az az élet, amin van, azok a dolgok, amiket kaptam Istentől, az az én darálom. Az az én nagy darálom. És hálás vagyok azért, amit csinálok. Hálás vagyok. De attól még daráló. De daráló. Úgyhogy Pál egy olyan gyülekezethez beszél, akiknek ismert volt ez a daráló dolog. Oké, egy hatalmas város volt. Tehát közlekedésileg is egy nagyon komplex város volt. Tehát komplexebb volt talán, mint Szeged. És tudod, ott volt Pál, aki vezeti őket, valamilyen módon próbálja vezetni őket, és ott gondolkodnak ott gondolkodik a korintusi gyülekezet, ki kell találni, hogyan imádhatnánk Krisztust egy ilyen Krisztus ellenes kultúrában. Daráló. Ez abszolút daráló. Vagy azon gondolkodni, hogy kitalálni, hogy hogyan szolgálhatnánk Krisztust egy Krisztus ellenes kultúrában. Daráló. Tehát ez is daráló. Tehát Krisztus ellenes kultúrában ezeket a dolgokat kitalálni, és aztán meg is tenni, ez is daráló. Tehát most már nem csak a magánéletről beszélünk, hanem mint gyülekezet. Oké, mert Pál erről beszél. És Pál pontosan ezért emlékezteti őket az evangéliumnak a fontosságára. Hogy kicsit vissza, tehát kicsit egy lepucolt szemüveget rak rájuk, vagy emlékezteti őket, hogy ne feledkezzünk a legfontosabbról. Tehát nem az infóra emlékezteti őket, hogy mi az evangélium, bár tökéletesen három versben le van írva az evangélium, ettől sem több, sem kevesebb. Oké? Tehát az 1 Korintus 15 első verseiben ott van az evangélium. De nem ez a lényeg, nem az info a lényeg, hanem a fontossága. A fontosságára emlékezteti őket. Mert a daráló, az sajnos elfeledteti veled azt, hogy mi a fontos. Tehát a darálónak ez a tulajdonsága. Mellékhatása. Apróbetűs része. Hogy elfeledteti a fontos dolgokat. De szerintem ezt én nagyon jól tudjátok. Velem együtt. Tehát, hogy a daráló miatt elveszítjük a prioritásunkat is az életben. A fontossági sorrendünket. Tehát amikor benne vagyunk a darálóba, és az arra fókuszálunk, a legjobb energiánkat a legkevésbé fontos dolgokba tesszük bele. És észre se vesszük, és folyik bele, mint egy lukas vödörbe megy bele. Ilyen a daráló. És Pál megírja nekik, hogy megérti ezt, abszolút megérti, ha bár egy furcsa módon teszi, tehát ahogy ezt leírja, ez a rész kicsit az agyamra ment, de sikerült megértenem. Ugye, mert azt mondja, hogy leírja az evangélium, feltámadás, reménység, ez ott van benne, amit olvastunk, ez mind szuper. Aztán, mikor azt mondja azt a részt, ott azt hiszem a negyedik, ötödik vers, nem tudom már, de azt mondja, hogy ha nem ragaszkodtok hozzá, ha nem hiszitek igazán, akkor az olyan, mintha meg se történt volna. Oké, tehát ez a hiába ne vegyétek, vagy valami ilyesmit mond. És értem, amit mond, nem azt mondja, hogy Isten elveszi a kegyelmet tőlünk, vagy az üdvösséget, nem ezt mondja, hanem azt mondja, ha nem járok abban, amit Isten adott nekünk, akkor mire jó? Akkor semmire nem jó. Oké, tehát ha ott van valami fönn a polcon, de használhatnám, és sokkal több lenne az életem tőle, akkor hiába van fönn a polcon, és működőképes, nem jó semmire. Oké? Tehát erről beszél. Azt is megértem egyébként, hogy miért mondja, hogy nem tőle van az evangélium, mert ugye azt mondja, hogy ezt én is csak kaptam. Oké, ott a versekben, amiket olvastunk, azt mondja, hogy ezt én is, tehát ez nem tőlem van, hanem ezt, mert jó néhányan túlzottan imádták Pált. És ezért mondja azt, hogy ezt nem én találtam ki, nem tőlem van ez az evangélium, hanem ezt én is úgy kaptam, és csak átadtam nektek. Ennyi. Tehát én is kaptam, és most továbbadom nektek. Oké? Tehát tovább ajándékoztam. És aztán azt is kiemelt ebben a részben, amit olvastunk, hogy ő a legutolsóbb bútordarabja az apostoloknak. Oké? Tehát a legutolsó. Már mindenkit Jézus elkapott, tanított, tanítványozott minden, aztán a legvégén, a sor végén én jöttem, Pál. Oké? És úgy adja elő az egészet, hogy ő maradt a végére. mint valami, tudod, mint amikor gyerekkorunkban a csapatot választottuk focira, és akkor tudod, szegény utolsó, tudod, az, aki senkit nem akart, és akkor hozzánk került. Tudod, az utolsó gyerek. Tehát körülbelül így adja elő, hogy ő volt az. Mindenkit Jézus már kiválasztott, de hát én maradtam utoljára. És ráadásul tudod, hogyan lett kiválasztva, mit mond? Úgy, hogy éppen üldözte és gyilkoltatta a Jézus követőket, a keresztényeket. Oké? Tehát, és Isten lelökte a lováról őt. Vagy mit tudom én, mivel ment? Robogóval, kismotorral, szamárral. Nem tudom, mivel ment. Az a lényeg, hogy le lett lökve a porba, és Isten oda toppant eléje, hogy palikám. Fordítva jössz a lovon. A rossz irányba mész. A rossz dolgokat űzöd buzgalommal. Oké? Tehát a buzgóság az rendben van, de rossz felé mész. Tehát, hogy, és annyira jó ez, mert Isten túlságosan szeret ahhoz minket, hogy hagyjon minket elpazarolni az életünket. És Isten be és belép az életünkbe. Helyzetekkel porba kerülünk, fellök minket, csak azért, hogy tudjunk haladni afelé a célállomás felé, amit Isten akar az életünkbe. És ezt megteszi, mert szeret. Úgyhogy, amikor ehhez a részhez ér, hogy 9. vers, mert én vagyok az apostolok legkisebbik, ugye ezt mondja, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, azért ezt nem veszem be. Tehát, Pál, nagyon állalázatos vagy. És azért nem veszem be, mert egyébként, amikor azt mondjuk, hogy ki volt a legnagyobb apostol, akkor mit mondaná rá? Hát Pált mondanánk. 27 új szövetségi könyvből 13-at ő írt. Tehát nyilván Pált mondanánk, és akkor ez meg itt tizél, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok között. Édes Istenem. Úgyhogy mindegy. Tehát az ő szájából lesz hallani, tehát... Ja, és ez nem a kezdő éve volt. Tehát nem az, hogy éppen megtért, és olyan szégyen érzete van, és bűntudata, hogy kivégzésre vitette a keresztényeket, és emiatt ilyen nagyon alázatosan gondolkodik magáról, hanem tehát, mert akkor megérteném, hogy úgy beszél magáról, hogy alacsonyan. De itt már 30 év eltelt azóta. Tehát ő már felkerült a topra. Oké, tehát 30 éve benne van. Mert sok gyülekezetet alapított már Pál, és de Pál nem érzi méltónak magát erre. Tudom, hogy régóta csinálom, meg hogy legenda vagyok, meg mit tudom én, de nem igazán érzem azt, amit gondoltok rólam, és akkor itt himi-humi, nem érzem, hogy megérdemelném, szégyelli magát, csak végzem a dolgom, betöltöm a helyem, tudod, megy a szöveg, és különbség van a között egyébként, hogy na mindegy, túl sokat nem akarom ezt ragozni. Tehát Pál olyan igazságot tudott magáról, ami miatt ő ilyen méltatlannak érezte magát. 9. versben azt mondja, sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek. Oké? Tehát én vagyok a legkisebb az apostolok között, sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek. Ja. Persze megint azt mondtam itt zárójában, ja, ugyanúgy, ahogy az énekes is, aki megnyeri a mit tudom én milyen versenyt, és azt mondják, hogy milyen jól énekes, nem, dehogy is. Tehát megdicséredésé meg húzódózik vissza. Ja, öregyem, tudom, hogy jó tudsz énekelni, meg te is tudod amúgy meg. Na. Tudod, mert aztán meg vannak olyanok, akik meg azt hiszik, hogy jól énekelnek. Na. De hát, hogy van ilyen is. Pedig csak egy jó barát lenne szükség, aki elmondja nekik a valóságot. De tudom, volt ilyen, csináltam én is már egy pár bibliaiskolás ráccal, mit tudom, mondtak egy bevezetőt, vagy egy jó gondolatot, vagy mit tudom, és így megdicsértem őket. És akkor tudod a duma, hogy mondom, nagyszerű volt. Mert ugye egyébként, amikor az ember friss a szolgálatban, akkor úgy az embert jobban bátorítják. Mert valahogy át kell hidalni a valóságot, meg a szándékot. Tehát a szándéka jó volt, és na mindegy, tehát, hogy mert bátorítólag hat. És tudod, nagyszerű volt, tényleg nagyszerű, és énkor azt érezzük, hogy legalábbis én is így voltam vele, hogy ugye köszönöm mellé, kéne még valami olyan szellemit mondani, mert csak úgy simán megköszönni, hogy jó volt, amit csináltam, vagy mondtam, az olyan snassz. És akkor mi szokott általában lenni a válasz? Köszönöm, de nem én voltam, hanem az Úr volt. És ilyenkor szoktam azt mondani, na apukám, azért annyira nem voltál jó. Tehát, ha ő csinálta volna, akkor az sokkal jobb lett volna. De, tehát, hogy mindegy. Tehát, hogy Pálnak itt ez nem egy ilyen szabadkozós mondata volt. Aztán rájöttem. Kezdetben olyan furcsa volt összerakni ezt az egészet, de aztán rájöttem, hogy ez nem egy szabadkozós mondat volt, hiszen nagyon jól tudja, hogy okos, nagyon jól tudja, hogy éleseszű, tudja, hogy Benjamin törzsében volt, hogy farizeusok farizeusa volt, tudja azt, hogy Gamálielnél tanult, aki az akkori kornak a Yoda mestere volt, hogyha Star Wars-ban ismerős vagy, de tényleg Yoda mester volt akkoriban a Gamáliel, és ő ott tanult, nála tanult. Tehát most akkor szabadkozik, hogy ő a leggagyibb apostol? Nem. De aztán tudod, így tovább olvasom, tehát a 9. versben leírja magát, és aztán, mintha meggondolta volna magát, jön a 10. vers. Tehát, sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És figyelj, és elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába, sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többiek. És utána meg, de sokkal többet dolgoztam, mint a többiek. Most elment a gyógyszer hatása, vagy mi van? Tehát, hogy... És akkor megint, valójában nem is én tettem mindezt, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Tehát, Pál, mi ez? Tehát, úristen, akkor most melyik volt Pál? Most keményebben dolgoztam, mint az összes, tudod? Ja. Egyébként igaz, mert elvitte olyan helyekre az evangéliumot, ahová a többiek nem. Vagy nem merték. Tudod? Hajótörést szenvedett, korbácsolást, többször megkövezték. Többször megkorbácsolták, mint Jézust. Oké? Tehát többször megkapta azt a nem tudom hány korbácsütést. Állandóan vádaskodtak ellen. Tehát Pál darálóban volt folyamatosan. Darálóban volt. De azt mondja, de nem én voltam, hanem ez az egész csomag együtt, ez Isten. Akkor most melyik volt Pál? A daráló, vagy a kegyelem? A daráló, vagy az Isten? És egyébként én abban nőttem föl sokáig, hogy nagyon így el kell választani, szeparálni a dolgokat. Tehát ugye az egyik a szellemi, a másik meg az evilági, és a kettőnek semmi köze egymás. Ez az testi, meg természetű, de aztán rájöttem, hogy miért kell szétválasztani azt, vagy miért akarom szétválasztani azt, amit Isten nem akar szétválasztani. Tehát miért kell szétválasztani azt, amit Isten elméjében, ami együtt megy Isten elméjében. És rájöttem, hogy amit a szöveggel csináltam előtte, ezzel, amit itt felolvastunk, az gyakran csinálom a saját életemben. Hogy a kettő dolognak együtt kell mennie, de én szétválasztom. És nem tudok vele mit kezdeni. Sőt, ellentétet csinálok belőle. Ha az egyik van, akkor a másik nincs. Ha a másik van, akkor az egyik nincs. Mint hogy a két életnek kéne lennie. Vagy az egyik jó, a másik rossz. Oké, pedig egyébként nem tudna egyik sem előrébb menni, ha kettő nem együtt menne. És ez egyébként ott van a politikában is ott van mindenben. Tehát amikor az egyik oldal fúj a másik oldalra, igazából majdnem mindegyik ugyanazt akarja, meg ugyanabba akar menni, csak másképpen. Na mindegy, tehát most ebben nem menjünk bele, de hogy tehát amit Isten egybe szerkesztett, azt ember úgyse tudja szétválasztani. És ez nem csak egy ilyen házassági cucc, tehát ilyen gondolat, hanem ez igaz mindenre az életünkben. Tehát állandóan ezt tesszük, szétválasztjuk. Tehát például emberek szeretnék a Bibliájukat a kanapéban olvasni. És tudod, én úgy szeretem a kegyelmet. A kegyelem minden föltett a lábakkal. Kényelmes, annyira jó. És akkor rászolok, aha, értem én azt, hogy te ilyen kényelmesen akarod nyomni az életed, de csak szólnék, hogy nem kéne barátnőddel ágyba bújni. Csak miután elkötelezted magad egy életre felé a házasságban. Tehát tudom, hogy te nagyon akarod a kegyelmet, meg hirdeted a kegyelmet, de mi van azzal, ami ugyanazt mondta Isten? Isten szájából mind a kettő jön. A kényelem is, meg a nagy kegyelem dolog, de jön a szájából az is, hogy vannak bizonyos dolgok, ami tudod, amik fontosak. Megfizetni az árat. Tudod, ilyenkor előjön a hívőből a debil szellem. Vagyok, aki vagyok. Isten teremtett ilyennek, Isten teremtett annak, hogy nekem minden nő tetszik, vagy mit tudom én, vagyok, aki vagyok. És akkor erre használják. Hogy tudod, vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből, a debil szellememmel. Isten tudja nagyon jól, mit akarok, nem teremtett volna ilyennek, hogyha ő azt akarná, hogy másmilyen legyek. Úgyhogy ő tett olyanná, hogy szeressem. Ezt a dolgot, vagy szeressem azt a dolgot, amivel tulajdonképpen mit csinálok? Mutogatok, hogy ki a hibás. Oké, tehát, hogy még kellett minden nőt szépé tenni. Na, lehet, hogy találkoztam a hasonlóval, nem ilyen területen, nem valami más területen. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a való világban élünk, tehát nem gyülekezet négy falai között, és darálóban vagyunk. Ja, vagy Isten kegyelmet adott nekem, jaj, de jó nekem. Ja, nem járok gyülekezetbe, á, de hogy is, jól vagyunk, nagyon jól vagyunk, Isten és én nagyon jól vagyunk. Jól el vagyunk mi, gyülekezet nélkül, ja. És szóval sok mindenen kereszt, a lámpán keresztül, a nap lemente felkeltén keresztül, mindenen keresztül, a növény, mindenen keresztül. Tudod, a kirakatba is reklám szól, Isten szólt, a plakáton keresztül, mindenen keresztül, és különben is. Ez olyan kegyelmi dolog. Úgy sem értenéd. Ti, akik elköteleztétek magatokat a gyülekezetnek, vagy mit tudom én, ilyen. Tehát ti fegyelmezettek vagytok benne. Tudom. De ti úgysem értenétek meg engem. Vagy Isten kegyelmét. Pál meg azt mondja, hogy álljál meg, apukám. Tehát tovább totyogtál, mint kellett volna, el ne üssön az autó. Tehát akkor te valahogy nem érted a darálót. Tehát nem érted a darálót. Tudod, Pál azt mondja, nekem megvan a kegyelem, de megvan a daráló is. Megvan a kegyelem, de megvan a daráló is. A kettő ez nem ellenségei egymásnak, vagy ellentétei. Megvan a kegyelem, és megvan az igazság is. És ez a kettő ez nem ellentét. Nem ellentétei egymásnak, nem kizárói egymásnak. Oké, tehát megvan a kegyelem. De ez nem az álkegyelem. Az olcsó kegyelem, a hamisított kegyelem, ami rád talál, és szépen betakar. Jó? Tehát dunsztól. Nem csak dunsztól, hanem, hogy mondják, tehát, hogy konzervál. Jön a kegyelem, és konzervál. És olyan maradhatsz, mint voltál. Ha? Persze. Nem. Ez a kegyelem az, És Isten kegyelme az, ami meg is változtat. Nem azt mondja, hogy Isten kegyelme így talált rám, vagyok, ami vagyok, ilyen vagyok. Konzerv. Nem, Isten kegyelme az nem csak rám talál, hanem meg is változtat. Megváltoztat. Oké? Tehát, és Pál valahogy ezt írja le ott nekik, hogy figyelj, ha jártál ott, ahol én jártam, ha tetted azt, amit én tettem, ha téged is Isten felpattintana arról a damaszkuszi mocskos poros útról, és ad neked egy küldetést, és ha neked is az meg lenne bocsátva, amit nekem megbocsátott Isten, akkor nem ülnél azon a kanapén, olvasgatva a Bibliádat, hogy én így élem meg a kereszténységemet. Vagyok, aki vagyok, Isten kegyelméből. Erről beszél. Erről beszél. Oké? Tehát mikor ezt a fajta kegyelmet kapod, amit Pál is kapott, akkor nem maradsz a kanapén. Akkor határozottan és odaszántan jársz az elhívásodban. Legyen az bármi, érted? Hogy az legyél, akivé Isten elhívott téged. Tudod, vagyok, aki vagyok Isten kegyelme miatt, és nem maradok az, aki voltam Isten kegyelme miatt. Hanem elváltozom. Elváltozom azzá, amilyennek lát engem Jézus. Mert nem úgy talált rám a kegyelem, hogy már olyan vagyok. Hanem pont ezért nagy az a kegyelem, mert aki vagyok, hát az egy nagy nulla. De Isten az ő kegyelméből rám talált. És aztán elkezd formálni. Amen. Oké, tehát és ezért dicsérjük őt. Ezért tudjuk dicsérni őt. A kegyelem miatt tudjuk dicsérni őt. Hogy rám talált abban az állapotban, amilyenben voltunk, és látjuk azt, hogy mivé tesz bennünket, és formál bennünket. És pontosan a kegyelem miatt leszek kitartó. A kegyelem miatt tudok felállni, és járni, és újra járni, és újra felkelni. A kegyelem miatt tudok változtatni ott, ahol változtatnom kell. A kegyelem miatt. A kegyelem miatt tudom azt mondani, hogy Feri, bocsánat. Oké? Tehát, hogy a kegyelem miatt tudom ezt mondani. Nem más. Úgyhogy Pál szerint két módja van, ahogy erre nézni tudsz. Ugye az egyik az ez, hogy a darálomban vagyok. A darálomban vagyok. Szolgálom az Istent, többet, mint a többiek. És az oka, miért többet szolgálom Istent, mint a többiek, mert nekem sokkal több lett megbocsátva. És sokkal jobban látom az értékét. Mert erre a kegyelemre nekem jobban szükségem volt, mint valószínű a többieknek. Legalábbis ő ezt így gondolja. És tényleg ez az a rész, ahol igazából úgy örülnünk kéne. Oké? Tehát, hogy csak nyugodtan örüljenek. Örüljenek. Tehát hogy te, aki nem vagy tökéletes, de mégis ebben lehet részed. És Isten ebben részt ad neked. Mert mikor tudod, hogy nem érdemled meg azt, amit Isten neked adott, akkor nem kell győzködnie téged senkinek, hogy szolgáld Istent. Ha tudod, hogy mit adott neked Isten. Amikor tudod, hogy minden lélegzeted egy ajándék. Minden egyes mozdulat egy ajándék, minden lépésed kegyelem, minden napod egy kegyelem. Az Isten irgalma minden reggel megújul. Érted? Van itt olyan ember, aki nem érdemli meg Isten kegyelmét? Van bőven. De itt vagy. És élsz, és azért élhetsz. Mert nem emiatt az érdem szerint kaptad. És kapod. És ez annyira hatalmas. Annyira hatalmas. És nem azért van az örlés, ez a darálás, örlés, hogy megkaphasd Isten kegyelmét. Nem ezért van. Nem. Azért van a darálás, mert már megvan rá a kegyelmed. Tehát azért van darálás, mert már megkaptad a kegyelmet rá. Érted? Tehát kegyelmem van a darálóban. És itt mondja a 10. versben, sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Magyarán azt mondja Pál, hogy hát azért tudtam ledolgozni a többieket, oké, tehát hogy többet munkálkodtam, mint ők, azért tudtam, mert én tudok valamit magamról. Nem azért dolgoztam többet, vagy szolgáltam többet, hogy Isten engem szeressen, vagy jobban szeressen, mert ő nagyon szeret engem. Oké? Tehát nem azért nyomultam be a házba, ugye van egy ilyen dalunk az alabásom szelence. Nem azért nyomultam be a házba, és törtem össze azt a irgalmatlanul drága kenetet, hogy Jézus elismerését elnyerjem, hanem azért törtem össze, mert Jézus elismerését elnyertem már előtte. És ennek a nagyra értékelésében hoztam ezt az akkora áldozatot és imádatot. Ja. És erről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy hát ő azért a legkisebb, mert hogy ő üldözte. Tehát neki az alatt a 30 év alatt, ami addig azóta eltelt, valószínűleg sok családdal szembe kellett nézni, ahol valakit ő kivégeztetett, mert Krisztus követő volt. És lehet, hogy találkozott a tanítványi között, lehet, hogy voltak gyerekek, vagy felnőttek, akik gyerekek voltak, és a szemük láttára vitette el őket kivégeztetni, mert Jézust követik. És újra meg újra a szolgáltába elé kerültek ezek a sztorik, és alázatban tartották. És emlékeztették, hogy honnan szedte ki Isten őt. Úgyhogy ezt ő tudta magáról. Ja. Úgyhogy az őrlésemben vagyok, meg te is. Ott vagyunk ebben az őrlésben, a darálásban. De igazából nem én, hanem az ő kegyelme felém. És fontos megemlíteni, hogy egyébként tehát tegyünk különbséget azért az általános kegyelem között. Az általános kegyelem az, amit minden ember megkap, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. Följött a nap, van levegő, a gyümölcsfák teremnek nem csak a hívőknek, hanem a nem hívőknek is. Tehát ez az általános kegyelem, hogy minden ember élhet. Mindegy, hogy hisz vagy nem hisz. Oké? Ez az általános kegyelem. Ebben minden ember részes. És aztán van a megmentő kegyelem, ami helyreállásra visz Istennel. Ez a megtérésnél. Isten megmentő kegyelme, hogy helyreállt a kapcsolatod Istennel. És különbséget kell tennünk. Általános kegyelem, megváltó kegyelem, és aztán itt a harmadik, a különleges kegyelem. A különleges kegyelem. Tudod, mi a különleges kegyelem? Az a kegyelem, amit te kaptál, és senki más. Oké? Tehát ez az a kegyelem, amit te kaptál, és senki más nem kapott ilyet. Csak te. Ez egy személyre szabott, rád formált kegyelem. És akkor itt gondolkodtam el, tudod, a gyerekeim. Flóra, Fruzsi. Isten kegyelmet adott nekem, hogy felneveljelek titeket. És azt gondolom, hogy más apuka nem tudna titeket felnevelni. Mert én kaptam erre kegyelmet. Nem tudná jobban csinálni. Elég gagyi, ez is így is tudom, de hogy Isten különleges kegyelmet adott mindannyiunknak, a gyerekünkkel, vagy ha férjed vagyok, virágom. És senki nem lenne jobb nálam. Én kaptam kegyelmet, egy különleges kegyelmet. Mindannyiótokra. Egy rakássa. Ja. De tényleg, tehát, tehát Isten nem csak arra ad kegyelmet, hogy megmentsen, hanem kapsz különleges kegyelmet a te saját darálásodra, a te saját darálóidra az életedben, az életed különböző területein. Tehát nem csak én kapok a prédikátor különleges kegyelmet, hogy tudjak prédikálni, hanem az üzletkötő is, hogy jó üzleteket tudjon kötni. Meg a tanár, hogy tudjon tanítani. És hogy jó legyen az, amit csinál. És nem csak minőségi legyen az, amit csinál, hanem legyen benne személyesség, meg szeretet, és minden a diákok felé, vagy az óvodában, vagy az iskolában, vagy bármi, amit csinálsz. Különleges kegyelmet kaptál arra a munkára, amit csinálsz. Tehát különleges kegyelemmel áldott meg Isten bennünket. Megkaptuk. Megkaptuk. Jó, megkaptuk. Tehát ha az a te helyed, akkor arra megkaptad a kegyelmedet. Oké, tehát egy egyedi tervezésű. Pontosan arra a helyre, ahová Isten elhívott téged. És Pál azt mondja, hogy ez az ő kegyelme felém. Erre mondja azt, hogy ez az ő kegyelme felém. És igen, a harmadik versben egyébként, amikor azt mondja, hogy elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam. Tehát magyarán azt mondja, hogy én azt a kegyelmet, amit kaptam, azt tovább ajándékoztam nektek. Tehát ennyi történt. Tehát kaptam kegyelmet, és továbbadtam azt a kegyelmet. Kaptam kegyelmet, és továbbadtam a kegyelmet. Kaptam egy ajándékot, és továbbadtam azt az ajándékot. És figyelj, abba bele fogunk fáradni, hogyha azt akarjuk átadni másoknak, amit nem kaptunk tőle. És az egy fáradékony élet. Az tele van fáradtság, amikor olyat próbálsz átadni, amit nem kaptál. Úgyhogy találd meg te a te kegyelmedet, a te darálóidban, és add át másoknak azt. Tudod, ha megmaradsz a saját darálódnál, akkor az a te kegyelmed. És tudod, ahogy mész majd a héten, már nem tudom, hogy engedik-e, hogy menjünk a munkáinkra, vagy bárhová, nem tudom, hogy mik lesznek az utasítások így a következő napokban, hetekben, de ott vagyunk a darálóinkban, és Feri, használhatlak valamire? Maradjál csak, meglátod, mire használok. Téged is, Gábor? Jó van. Na, szóval, tehát ott vagy, mész a dolgodra, a darálódban, és aztán találkozz azokkal a helyzetekkel, ahol ilyen extra kegyelemre van szükséged. És nem tudom én. Ott van. Mit ne piszkálják? Ja, már készül, igen. Nem az, tehát ott ránézel a helyzetedre, és tudod, nézz szembe vele. Nézz szembe azzal a helyzettel, amivel találkozol, amikor mész az életedben és a munkahelyedre, vagy bárhová, családodba. És tudod, ott vagy, és oda mész, találkozol a helyzettel, és akkor van egy ilyen kis izé. És akkor azt mondod, nézd rá úgy, mint egy ajándékra. Oké, tehát ott az élet, és ott a helyzet, nem tetszik, daráló, és azt mondod, na, ez egy ajándék. És akkor, vagy mit, ott van egy helyzet, amire imádkozol, hogy az Úr vegye el. Uram, már annyit kínlódok vele. Vedd el, Uram, kérlek. És akkor... Nézd rám, mint egy ajándékra. Még jó, hogy leborotváltad most. Van még három. Ki kéri? Ki a következő áldozat? A lányok. Éva kéri. Kérsz egyet? Jó. Megijedt. Visszatérnek azok a régi illusztrációk, meglátjátok. Várja, kaptok mindjárt. Tavi rózsa. Egyre rosszabb a forgalom Szegeden, vagy ez a tömegközlekedés órákba, de már 20 percet utaznom kell a városba, hogy odaérjek valahová busszal, vagy valami. De jó, van 20 percem, hogy olvassam a Bibliámat. Ez ajándék. Ja. Akkor ajándék, tessék. De jó, 20 percet tudom olvasni a Bibliát. Oké, tehát, hogy csak kezdjünk el úgy járni az életben, szembenéző dolgokkal, amik kényelmetlenek, vagy imádkozó, hogy Isten vegye el, hogy tegyél rá egy masnit. TRM. Jó? TRM. Ez az új karkötőzik. TRM. Tegyél rá masnit. Lásd meg benne az ajándékot. Hogy mi az ajándék benne. Oké? Okay? Ne igazából, tehát... itt az idegesítő kollégám. Mindig fölmegy a vérnyomás, amikor meglátom őt, mikor jövök reggel. És tudod, és akkor bekészítetted a masnit. Dúra homlokára egy masnit. Nem kell, csak az elmédbe, jó? Tehát képzeletbe rakjál rá masnit. De hogy tényleg így gondolkodni, hogy tudod, mit is akarok? Hát megtalálni az ajándékot a darálóban. Hogy mi Istennek az ajándéka a darálóban? Mi Istennek a kegyelme abban a darálóban? Az a személyre szabott kegyelem, tudod? Tehát, jó, levehetitek. Ó, drága, idegesítő kollega úr, ez oda ragadt teljesen. Ott most lenne egy folt epiláló, vagy milyen gyanta. Ó, drága, idegesítő XY, köszönöm. Tuk, és akkor úgy rárakod. Micsoda ajándék. Köszönöm, drága, kórházi szoba. Egy hétig itt kell legyek. Tudom, de legalább akkor tudok olyan dolgokon gondolkodni, ami amúgy az életemben annyira pörgős, hogy nem volt időm ezeken gondolkodni és átgondolni. Tehát találd meg az ajándékot a darálóban. Találd meg. És tudom, hogy ez ránézésre nem ajándék. Tehát ez egy ajándék, ami ránézésre nem az. Oké? Tehát az a kollega, aki nem szereti, ez tényleg nem egy ajándék ránézésre. De Isten arra tudja használni, hogy megszabadítson például attól, hogy csak úgy tudjál dolgozni és eredményeket elérni, hogy itt mindenki szeret engem. Soha nem lesz olyan, hogy itt mindenki elfogadjon, mindenki egyetértsen velem, hogy mindenki rajongjon értem. Úgyhogy lesznek ilyen kollégák, vagy lesznek ilyen emberek, és meg kell lásd benne, hogy ez Istennek a darálója, amire ő megadta a kegyelmet, és kimunkál olyan dolgokat, amik hatalmas ajándékok számodra. Ez a te darálód. Oké, tehát nem kell jól éreznem magam, hogy az jó legyen nekem. Tehát nem kell. Mert van egy ígéretünk, hogy minden a jóra minden, ugye, a jóra munkálkodik azoknak, akik hisznek Jézusban. Tehát nem minden jó érzésű dolog a jóra, hanem minden. Amiben jól érzem magam, meg amiben nem, az is. Úgyhogy keresem az ajándékot. Az ajándékot például az elbátortalanodásban. Vagy tudod, elképzelem tényleg egy kicsit elképzelem a jövő hetedet, hogy így elindulsz képzeletbeli masnikkal a zsebedben, és akkor milyen buli lesz. Keresed a kegyelmet a helyzeteidben. Ja, azáltal, hogy tik, elkezded osztogatni. És figyelj, aki keres, az talál. Aki zörget, annak meg fog nyittatni. Úgyhogy ezért mondom, hogy keresd. Mert ha keresed, meg fogod találni. Ha nem keresed, akkor egy nagy massza az egész. Ami csak nyom. De ha keresed, tudod, hogy mit keres, akkor meg fogod találni. És tudod, hogyha meg tudom ragadni a darálómat, akkor megtalálom az ajándékot benne. Megfogom. Megfogom. Mert az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Vagy egy másik fordítás mondja, beköltözött a szomszédba. Tehát idejött, közel jött hozzánk, közénk jött. És mi láttuk az ő dicsőségét. Oké? Okay. Az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt mivel? Kegyelemmel és igazsággal. És láttuk, úgyhogy van ajándékom. Micsoda ajándékom van, tele vagyok ajándékkal. Ott a darálomban. Nem a darálon kívül elszeparálva a dolgokat, hanem egybe az egész. Ez az egész életem isteni. A gyengeségem ajándék. A küzdelmem ajándék. És figyelj, Isten lelökhette volna Pált egyébként a lóról hamarabb. Mielőtt még ezt a sok csúnya dolgot csinálta. Szörnyű dolgot. De nem tette. Mert ha túl korán tette volna, akkor Pál nem értékelte volna olyan nagyra Isten kegyelmét. Ja. Úgyhogy a Szentek Szentjében is ott van ez az olajmécs és lámpa, ez az olajlámpatartó, ami világít, az olajjal világított. Olaj. És az kézzel préselt olaj volt. Kézzel préselt olaj a Szentek Szentjébe. És kézzel válogatott, mert nem szabadott, hogy bármilyen ilyen rost legyen benne, mert akkor vagy nem ég rendesen, vagy halványan ég. Nem szépen. És Isten, ahogy ott vagyunk a darálónkban, az ő kezében vagyunk. És ő a saját kezével darál minket. És lesz belőle olaj, ez a Szent Szellem. És ez által tudunk világítani. Ahogy ott vagyunk a présben, az összetöretésben. Az életünk különböző dolgaiban. Úgyhogy, tudod, világítunk. Erre van a daráló, hogy tudjunk világítani. Arra van a daráló, hogy kikezelje a büszkeségünket. Ez daráló. Arra, hogy kikezelje az önmagunkra való támaszkodást. Erre is van a daráló. Hogy nem mindig magunkra támaszkodjunk. Arra is van a daráló, hogy kikezelje a felsőbbrendűségérzésünket. Tudod, helyzetekben vagy szituációkban. És azt gondoljuk, hogy ha hamarabb volt volna Isten, akkor ez sokkal jobb lett volna. Ugye, nem voltak ilyenek Istennel való beszélgetésünkben? Miért nem adtad hamarabb? Ha tegnap jött volna ez a lehetőség, sokkal jobb lett volna. Ha nem találkoztam volna XY-nal, Uram, akkor sokkal egyszerűbb lenne az életem, vagy miért nem találkoztam olyas valakivel, mint az XY, és akkor sokkal jobb lett volna az életem. Tehát így mondjuk Istennek. De most már azt mondom, hogy Uram, meg sem érdemlem. Tényleg, meg sem érdemlem, hogy annak szólíts, akinek szólítasz. Benne vagyok a darálóban, de nem én, hanem a darálommal a kegyelem. És figyelj, a kihívás az ez. Egyébként az életünkben ezzel kapcsolatosan a kihívás következő. Hogy az ellenség nem tudja megállítani Istent, hogy megáldjon téged. Mert Isten áldani fog. Folyamatosan áldani fog. Ő nem tudja, az ellenség nem tudja megállítani. Mit csinál? Ezért meg akar téged akadályozni abban, hogy elfogadd és használd. Oké? Tehát Istent nem tudja megakadályozni, hogy megáldjon. Hogy kegyelmet adjon. Ezért megakadályoz téged abban, hogy használd azt, amit neked adott. Úgyhogy fel akarom tenni ezt a kérdést nektek, akik itt vagytok, hogy pazaroltátok már a kegyelmeteket? Hát magamnak tenném föl, bőven. Tehát, és Pál, amikor itt beszél, azt mondja, hogy tehát annyi kegyelmet adott nekem Isten, hogy nem akarom pazarolni. Egy cseppjét sem akarom a szemétbe dobni. Minden. Tehát, mert miért? Azért, mert túl sokba került. Jézus fizetett érte. És egyébként a szemét, az azért szemét, mert már nincs értéke. Csak gondold át ezt. Hogy pazarlás akkor van, amikor értéktelenné vannak minősítve azok a dolgok, amiket pazarlunk. Nem feltétlenül értéktelen, csak számunkra értéktelen. És ezt mondja itt Pál ezekben a versenyben, hogy én nem akarom egy cseppjét se elpazarolni. Mert annyira drága volt, és ezért írja le az evangéliumot, hogy mit tett Jézus. Hogy ez annyira drága volt. Jézus vérébe került, hogy ezt én nem akarom elpazarolni. Oké? Tehát, de az a helyzet, hogy mi olyanok vagyunk, hogy ami sokáig van, vagy rendelkezésünkre áll, ahhoz hozzászokunk. És így megy el az értéke. Egy idő után már azt se tudjuk, hogy ott van, csak majd azt veszük észre, amikor nincs ott már. Tehát azt nem veszük észre, hogy ott van, hanem azt veszük észre, hogy nincs ott. Vagy tönkre ment. Oké, és Pál emlékeztetni akarta őket, hogy tudod, emlékeztetlek titeket az evangéliumra, amit én is úgy kaptam, és adok nektek. Hogy ne pazaroljátok el. Hogy ne pazaroljátok el. Na, de így levezetésképpen. Tehát, hogy a korintusi gyülekezetnek sok problémája volt. Nem csak az erkölcstelenség, mert nagyon erkölcstelenek voltak. Az egyik legerkölcstelenebb, erkölcstelenebb város volt. Tudod, megoszlások voltak, a szexizmus, ami ott volt. De nem csak ezek voltak a baj. A gyülekezeten belül, amivel nagyon sokat is foglalkozik Korintus levele, első levele, hogy irigyek voltak egymás ajándékaira. És ezért foglalkozik olyan sokat az ajándékokkal. És tehát tele volt a gyülekezet ajándékkal bíró emberekkel, és úgy jönnek-mennek, hogy mindenkinek a másiké van a kívánság listáján. Tehát ezt élték. És ezért kellett egy csomót beszélni egészen a 12. fejezettől a 15-ig. Erről beszél. Hogy adunk egy nagyobb szövegkörnyezetet ennek az egésznek. Hogy megértsük, hogy miért mondja. Mikor tudod, ez másik ajándékára vagy irigy. Amikor másik ajándékára vagy irigy, a sajátodat a szemétbe dobod. Ez azt jelenti, hogy az enyém, ami van, az nem értékes, nekem a másiké kell. Tudod, mikor azt kívánod, bárcsak az lenne nekem, ami nekik van, akkor lemaradsz arról az ajándékról, amit te már megkaptál, amit Isten már neked adott. De ne dobd a szemétbe a kegyelmed. Csak azért, mert a másikét kívánod. Ne tedd. Tudod, hát, ha olyan lennék, mint ő, akkor biztos nem dobnám a szemétbe. Nem, még mindig nem erről beszélünk. Tudod, mikor Pál azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Tudod, mit jelent ez? Kicsit megfordítva. Nem vagyok, aki nem vagyok. Oké? Tehát nekem, tehát vagyok, aki vagyok. Az azt jelenti, hogy nem vagyok az, aki nem vagyok. Egyedi vagyok. Tehát nem kell más, hogy más legyek. Itt most nem a változásról van szó, hogy nem kell, Isten kegyelmét életen nem kell a másikére törekednem, hanem én vagyok, aki vagyok. Istennel vagyok, aki vagyok. És nem vagyok, aki nem vagyok. Oké, és ez rendben van, mert megvan a saját kegyelmem. Nem kell nekem a tiéd, nekem van saját. És ez a legjobb nekem. Oké, megvan az enyém. És tényleg azt látom, hogy könnyen le tudunk maradni. Nagyon le tudunk maradni a jelen pillanatáról, mert azt várjuk, hogy majd mi lesz. És szemétbe dobjuk a mai nap kegyelmét, és, vagy ennek az időszaknak a kegyelmét, mert arra fókuszálunk, hogy na majd mi lesz akkor. Majd mi lesz, ha majd? Hányat kell még aludni? Tudod, gyerekesen szólva. Tudod, mennyit kell még aludni? És... tudod, és most fáradt vagy, megterhelt, fel akarod adni, de nem azért, mert nincs meg a kegyelemre, hanem mert a szemétbe dobtad. És egyébként a mennyben majd látni fogjuk, hogy mennyi kegyelmet kaptunk, és egyébként azt is, hogy mennyit nem használtunk el. Ja, tanulságos lesz. Mert például arra vártunk, hogy majd akkor csinálom, ha majd méltónak érzem magam rá. Na pont ezért mondta Pál is, hogy hát, ha valaki méltatlannak érezheti magát, én vagyok az, én írtottam a keresztényeket. Tehát, ha a szégyenemben maradok, a bűntudatomban maradok, akkor megint csak kidobom a kegyelmet. Ja. De túl nagy árat fizetett Jézus azért, hogy én csak kidobjam a kegyelmet. Úgyhogy ezért nem fogom a szemétbe dobni. Nem fogom elpazarolni. Nem fogom a szemétbe dobni a kegyelmem. Ja, úgyhogy a múlt mögöttem van. A kereszt meg előttem. És nem fogom a mai nap kegyelmét a szemétbe hajtani. És valahogy ezzel menjünk haza. Hogy ne akard a mai nap kegyelmét a szemétbe dobni. Csak fedezd fel. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Örvendj és vigadj emiatt. Úgyhogy befejeztem azt, hogy valaki más akarok lenni, mint aki vagyok. Bárcsak olyan lennék, mint XY. Nem. Mert vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. Tudod, és befejeztem a pazarlást. Abba hagytam. Nem akarom pazarolni Isten kegyelmét. Nem akarom azt, hogy leírjak helyzeteket. Hogy velem csak ez történik, vagy velem nem történik olyan. Nem. Az történik, ami történik. A daráló, az az én darálom, és hozzá az én kegyelmem, amit Isten adott. Oké? Tehát nem akarom többé kívánni a másik helyzetét. Tehát nem akarok olyan dolgokért aggódni, amikor nem kell, hogy aggódjak. Na magam dolgáért, de magam dolgáért is azt mondja Isten, hogy ne aggódj felőle. Úgyhogy ennyi. Ennyi volt, vége. Befejeztem. Tényleg, hogy olyan dolgok miatt siránkozzak akár, hogy tehát, amik elmúltak, mondjuk. Nem kell. Tehát siránkozni, amiatt, amik elmúltak, lemaradok a mostról. Lemaradok. Nem fogom a mai nap kegyelmét elpazarolni. És ez a kérésem Istentől, hogy segítsen nekünk ebben. Ja, hogy Uram, segíts ma valakinek ebben. Tehát, mert Istennek hatalmas a kegyelme. Hatalmas a kegyelme. És emlékszel még a darálóról? Persze, hogy emlékszel, annyit beszéltem róla. Tehát azok a dolgok, amiket kértél, hogy szűnjenek meg, az, tehát lehet, hogy nem jó befejezés ez, de mindegy, ez van. Tehát a daráló az, ami létrehozza a kegyelmet. A daráló az, ami létrehozza a kegyelmet. És ezért kell a kettő együtt. A daráló az. Mert ott lép be a kegyelem. Ott, azon a helyen, a darálásban. Abban a bizonytalanságban. Érted? Úgyhogy imádkozzunk. Imádkozzunk. Lehet, hogy pazaroltad Isten kegyelmét eddig. Vagy helyzetekben. Vagy sokszor felüti ugyanaz a helyzet újra és újra magát az életedbe. És valahogy eddig mindig kifordultál belőle, vagy elmenekültél. Tudod, ne pazarol tovább. Pál azt mondta, hogy nem érezte méltónak magát. Csak hidd el, hogy Isten méltónak lát téged. Ő méltóvá tett téged, hogy neked adja a kegyelmet. És nem kell, hogy elpazaroljuk. Uram, nem akarom elpazarolni a kegyelmedet. Nem egy érzésre várok, ami megerősíti majd ezt az igazságot. Nem. Nem akarom a kukába dobni a te kegyelmedet, Uram. Szükségünk van rád, Jézus. És Uram, érints meg most mindenkit az saját darálójában. Legyen az bármi. Legyen az bármilyen helyzet. Ezek a darálok, ezek valóságosak. És csak tudjuk, Uram, hogy te kidarálod belőlünk helyzetekben a kitartást. Kidarálod belőlünk az örömet. Kidarálod belőlünk a békességet. A hosszú tűrést, a szelídséget. Köszönjük, Uram. Köszönjük. A Te jelenlétedben teljes öröm van. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy sosem fogy el a Te kegyelmed, és sosem fogy el a Te örömöd az életünkben. Köszönjük neked az általános kegyelmedet, hogy elküldted a fiad Jézust minden ember számára, a megváltó kegyelmedet, hogy meghalt értünk bűnösökért, egyszer és mindenkorra. Köszönjük ezt a csodálatos kegyelmet, és köszönjük, Uram, a különleges kegyelmedet, hogy különleges kegyelem részesei vagyunk, személyre szabott, ránk formált, az életünkre formált kegyelmet, ami ott van egy kórházi szobában, ott van, amikor elbocsátanak, ott van a munkakeresésben, ott van az anyagi nehézségben, ott van a sikerekben is, amit esetleg nagyon nehéz kordában tartani, legalábbis a lelkünket. Csak köszönjük, Uram, köszönjük. És itt van ezekben az időszakokban, itt a járvány idején is a Te kegyelmed az életünkben. Úgyhogy köszönjük neked ezt. Jézus nevében. Amen.